Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Nagyjából egy hónappal ezelőtt arról készítettem interjút Nyíri Gábor agykutatóval, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetőjével, hogy egy addig ismeretlen agytörzsi területet fedeztek fel a Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatói. A felfedezés új utakat nyithat a szorongás és a depresszió, vagy akár a szenvedélybetegségek kezelésében. A kutatás eredményeit a világ egyik legrangosabb tudományos folyóirata, a Science közölte. Ismét itt van velünk Nyíri Gábor agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet csoportvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Az önök példája bizonyítja, hogy még mindig lehet új agyi területeket felfedezni, ami egy laikus számára eléggé meglepő. Nem gondolja?
De, egyébként igen, tulajdonképpen valóban, ha jobban belegondolunk, hiszen az agyat már nagyon-nagyon régen vizsgálják, nagyon sok különböző módszerrel, de valójában így van. Még pontosabban egyébként megfogalmazva, nem is arról van szó, ugye itt a definíciót egy kicsit érdemes helyre tenni, hogy mi az, hogy agyterület. Hát nyilvánvalóan azt mindenki tudja, hogy van egy agytörzs, van híd, van közti agy, vannak agykéri területek. Ezeknek a létezése az teljesen nyilvánvaló volt. Itt igazából arról van szó, hogy ezeknek az agyterületeknek, ezeknek a nagyobb agyrégióknak a megismerése az még nem teljesen tökéletes. Tehát még mindig találunk olyan területeket, amelyekről nem tudtuk, hogy azokat külön kell értelmeznünk. Mint hogyha egy hegységben egy olyan új fajra lelnénk, ami eddig nem tudtunk, hogy a tudomány számára ismeretlen volt. Attól még tudtuk, hogy a hegység ott van, de azt nem tudtuk, hogy ott vannak ezek a növények például.
Elnézést, egy pillanat csak. Ha egy ilyet felfedeznek a tudósok, az ökológusok, vagy a állattannal foglalkozó tudósok, az világszenzáció, hogy találtak egy új fajt, nem tudom, Dél-Ázsiában, amelyik még nem találkozott az emberrel. Tehát, hogy ezek világszenzációknak számítanak.
Hát ezt sokféleképpen meg lehet fogalmazni. Nyilván az ilyen jellegű felfedezések kerülnek be a Science folyóiratba, mert mások is úgy gondolják, hogy ez egy fontos felfedezés. És valóban így is van, azt gondolom, aminek számos oka van, hiszen egyrészt nyilvánvalóan megvan bennünk a természetes kíváncsiság a mindennapokban, hogy megértsük magunkat, hogy hogyan működik a testünk, hogyan működnek a gondolataink, miért vagyunk azok, akik vagyunk, emberek. Ez önmagában nagyon izgalmas kérdés, de természetesen ennél egy sokkal szorongatóbb, sokkal fontosabb probléma is van itt, méghozzá az, hogy az agy különböző területeihez köthető módon lehetnek problémáink, lehetnek kihívásaink, vagy akár megbetegedhetünk, vagy ezek az egyes agyterületeken bizonyos sejtek, bizonyos körülmények között, vagy betegségekben sérülhetnek, degenerálódhatnak, és anélkül, hogy tudnánk, hogy ezek léteznek, és hogy mi a funkciójuk, esélyünk sincs arra, hogy az ilyen jellegű megbetegedéseket gyógyítsuk is. Most is úgy vagyunk ezzel, hogy egy csomó olyan nagy megbetegedés csoport, amelyik óriási gazdasági és társadalmi terhet ró ránk, jelesül éppen a hangulati életünkkel kapcsolatos nehézségek, a szorongás, depresszió, posztraumás, stressz, fóbiák. Ezeknek a megértéséhez egész egyszerűen elengedhetetlen, hogy jól megértsük az agy különböző területeinek a funkcióját. Tehát igen, a válasz az az, hogy ez egy fontos felfedezés, ezek fontos dolgok, hogy megértsük, hogy hogyan működik az agy, és annál talán még fontosabb is, mint hogy egy ismeretlen fajt leírjunk egy hegységben, mert itt azért ez annál nagyobb terület, mint egy pár ponton lévő növény a hegyen. De igazából itt arra is kell gondolni egyébként, hogy valójában nagyon sok agyterületnek már leírták, hogy ott van, nagyon sok úgynevezett magot, ahogy azt szoktuk hívni, kis agyterület darabkákat tudjuk, hogy ott vannak. Azonban itt nagyon-nagyon pici sejtek vannak, tehát az idegsejtek azok nagyon kicsik, még ahhoz képest is, hogy ezek az agyterületek viszonylag kicsik, és nagyon sokféle van belőlük. Tehát már az is gyakran felfedezés, hogy ismertük, hogy egy adott agyterületen gátlósejtek vannak, És kiderül most, hogy hát nem csak egyféle gátlósejt van, hanem három, vagy öt. Vagy ismertük korábban, hogy a mediára fenevű agyterületen, amivel mi korábban is foglalkoztunk már, ott vannak gátló meg serkentő sejtek, csak hogy egy pár évvel ezelőtt írtuk le, hogy ott van egy olyan sejtpopuláció, olyan serkentő sejtpopuláció, ami sokkal számosabb, mint bármelyik addig ismert, és így egy sejtpopulációt írtunk le. Ez olyan, mintha egy agyterületet írnánk le kicsit, de ezek a sejtek közé vannak ékelődve az ismert sejtek közé. Most legutoljára, amiről most apropóját adta ennek a beszélgetésnek, viszont egy olyan különálló sejtpopulációt vettünk észre, amelyet egy új agyi területnek, egy új magnak nevezhetünk, amelyikben gátló sejtek vannak, és teljesen külön helyezkednek el egy olyan területen egyébként, amiről persze nagyjából tudtuk, hogy az ott létezik, de azt gondoltuk, hogy hát a körülötte lévő, egy másik mag, egy másik agyterület körül lévő sejtek valószínűleg oda még elérnek, és talán azt töltheti ki ezt a területet, és mi észrevettük, hogy nem így van, hanem az negyedik agykamra alatt, ugye az agyban vannak ilyen terek, amiben folyadék van, negyedik agykamra alatt, és egy ismert sejtpopuláció, egy ismert agyi mag között beékelődik ez az agyterület, amiben olyan gátló sejtek vannak, amelyeknek a fő feladata, hogy gátolják azt a központot, amelyik a negatív érzéseinkért felel.
A tájékoztatóból idézek. Az emlősök agyában a laterális habenula, amely agykéreg alatti struktúra a közti agyban, erről volt szó most, kulcs szerepet játszik az érzelmek feldolgozásában és a motivációs folyamatok irányításában. Ha a laterális habenula aktiválódik, az negatív érzelmeket vált ki, túlaktiválódása pedig szorongáshoz vagy depresszióhoz vezethet. Ezzel szemben, ha a laterális habenula gátlódik, akkor pozitív érzelmeket válthat ki, ami fontos lehet az örömérzet kialakulásában, vagy a hangulati zavarok kezelésében. Most én kérdeznék ezzel kapcsolatban valamit, hogy az amigdaláról lehetett azt tudni, hogy nagyon fontos az ember érzelmi szintjeinek kialakításában. Mi van akkor, ha a laterális habenula és az amigdala ellentétes reakciókat mutat?
Igen, tehát gyakorlatilag nem értjük még az agy működését eléggé, hogy minden kérdésre tudja pontos választ adni, azonban azt nagyon jól ismert valóban, ahogy mondja, hogy az amigdala az nagyon-nagyon fontos a negatív élményeink szabályozásában, bár kiderül, hogy azért a pozitív élményeinkre is jócskán hatással bír. Na most, ugye az amigdala az egy nagyon-nagyon jól ismert agyterület, nagyon-nagyon régóta kutatják, egy ősi kérgi jellegű agyterületnek felel meg, a hipokampuszhoz kicsit hasonlóan bizonyos értelemben. Ezek magasabb rendű agyi struktúrák, és az agytörzsben ilyen jellegű funkciókat, mint az érzelmek, és a hangulati élet, meg a döntéshozatal, amelyeket magasabb rendű funkcióknak gondoltak mindig is, nem igazán keresgették. Az agytörzs mindig úgy gondoltunk az agytörzsre, mint egy olyan általános szabályozó terület, amelyik az éberségért felel, a vérnyomásunk, a szívritmusunk, lélegzetvételünknek a befolyásolásáért, és én általános olyan funkciókért, ami ugye az élethez persze nagyon fontos, nagyon alapvető, és nagyon ősi rendszerek, de azt, hogy az érzelmeinket, ilyen magasabb rendű funkciókat, mint a memóriánk, vagy a félelmünk, ennyire gyorsan és pontosan lenne képes befolyásolni, erről kevesebbet tudtunk. És mi az elmúlt több mint egy évtizedben azt kezdtük el vizsgálni, hogy vajon ennek az agyterületnek lehet-e ezekben a funkciókban fontos feladata. Ez azért nagyon fontos, mert az agytörzs igazából az evolúció során nagyon korán kialakult, már az első gerinceseknél is, és ez volt az a terület, ami a legalapvetőbb funkciókat végezte. És nyilván ezért nem is csoda, hogy ma is ezeket a funkciókat még mindig végzi. Azonban olyan feladatokat látott el az agyban, amelyek természetesen továbbfejlődtek az evolúció során, és mára az emberi vagy az emlős állatnak az agytörzs az egy nagyon-nagyon fejlett terület, és éppen ez a mi megfigyelésünk mutat rá erre nagyon világosan, hogy itt is vannak olyan területek, amelyek nagyon fontos, nagyon alapvetően és nagyon gyorsan, pillanatszerűen befolyásolják a döntéshozatalainkat, a memóriáink nyomunk kialakítását. Az elmúlt években több publikációnk is született azzal kapcsolatban, hogy itt az agytörzsben vannak olyan sejtek, amelyek például a tanulás és a memóriáért alapvetően felelős hipokampuszba vetítenek, és ott a memória nyomainkat befolyásolják, hogy mire emlékezzünk, mire nem. És mindezt olyan pontosan teszik, hogy akár pár másodperces beavatkozás ezeknek a sejteknek a működésébe teljesen megszüntetheti, vagy átírhatja az emlékeinket. És ugyanígy emellett a sejtpopuláció mellett fedeztük föl most ezt az újat, amelyről viszont kiderítettük, hogy akár egy pár másodperces aktivitása vagy gátlása is befolyásolhatja azt, hogy az állat jó vagy rossz érzéssel tekint egy adott feladatra. Ugye itt fedeztük fel azt, hogy ezeknek a sejteknek az aktiválását az állatok nagyon-nagyon szeretik.
Hagy idézek akkor megint az önök által küldött tájékoztatóból, ami egyébként meg is jelent a Science-ben. Egy kísérlet sorozatban a kutatók megtanították a kísérleti egereknek, hogy azok hogyan tudják szabadon aktiválni a saját SVTG sejtjeiket. Ugye ez van a laterális habenulában.
Nem, a laterális habenulát ez a sejtpopuláció gátolja, tehát ez az SVTG, úgy neveztük el, hogy subventrikuláris tegmentum, SVTG.
Ja igen, és a gátláshoz kell, a gátlás okoz jó érzéseket.
Így van, tehát ez a sejtpopuláció, ez egy gátló sejtpopuláció, és a laterális habenula pedig egy negatív élményeket
Világos.
Okozó sejtpopuláció.
Folytatnám.
Ezt gátolja.
Folytatom. Ehhez az állatoknak be kellett dugniuk az orrukat egy kis lyukba. Tehát, hogy aktiválni tudják a saját SVTG sejtjeiket. A kutatók azt találták, hogy az egerek nagyon szerették ezt a feladatot, és igyekeztek minél többször aktiválni a saját SVTG sejtjeiket. Ez megmutatta, hogy az SVTG működése az állatoknak jó érzés. Ebből arra következtettek a kutatók, hogy a sejteknek szerepe lehet a kellemes élmények keresésében, de emberben akár az élvezetek túlzott hajszolásában is, eddig az idézet. Mit kell tennie az embernek, hogy aktiválni tudja a laterális habenulát, illetve gátolni tudja a laterális habenulát, amely feltehetően, hogyha sikerül gátolni, a jó érzést idéz elő az emberben is?
Hát ugye arra kell gondolni, hogy egy élőlénynek két dolga van. Elkerülni a rosszat, és megszerezni a jót. Ez mozgatja az evolúciót. Hiszen az élőlény akkor él túl egyre hatékonyabban, ha pozitív, jó dolgok történnek vele, és akkor fogja megenni a következő sarkon a kígyó, hogyha rossz döntéseket hoz, és így nyilván ez evolúciósan nagyon fontos. Tehát ennek megfelelően az agyban nagyon sok olyan rendszer kialakult az evolúció során, amelynek a feladata az, hogy a negatív élményeket észrevegye, megértse, hogy az rossz számára, és olyan agyterületeket, mint például a laterál habenula, aktiváljon, ami arra készíti az állatot, hogy na, ezt nem akarom csinálni, ezt el kell kerülni. Viszont vannak olyan élmények, amelyek viszont előnyösek, például ha talál egy jó ételforrást, egy fát, amin gyümölcs van, vagy egy patakot, ahol friss vizet találhat, akkor a pozitív élmények serkentik nyilván például az SVTG-t, és ez az élmény, ez a sejt populáció gátolni fogja a laterál habenulát, és így nem elkerülés lesz belőle, hanem keresés. Gyakorlatilag az agyban több olyan agyterület van, amelyeknek a funkciója az, amelyeknek az aktiválása segíti az élmények átélését, és pozitív élményeket okoz, és vannak olyan nagy területek, amelyeknek az aktiválása általában, vagy a fontosabb nagyobb sejtpopulációinak az aktiválása az elkerülést okoz. De ilyen több különböző terület is van az agyban, hiszen vannak például úgynevezett innate fear-ek, azaz olyan belső félelmek, amelyeket ösztönösen evolúciósan átél az állat. Ilyen például a rókaszak, például egy kisemlős számára. Nagyon veszélyes.
Tudom, ezt fel is használták önök a kísérletekben.
Parancsol?
A róka szagot fel is használták a kísérletekben.
Volt olyan kísérlet, amikor használtunk, most a legeslegutolsó kísérletekben éppen azt nem, tehát az ilyen belső félelmekre nem fókuszáltunk, viszont a negatív élményeket olyat viszont igen, hogy megijesztettük az állatokat, és hogyha ez a sejtpopuláció például, amit mi felfedeztünk, ezt nem engedtük működni, mert legátoltuk, akkor az állat teljesen pánikba esett az ijesztéstől. Míg hogyha hagytuk, hogy ez a sejtpopuláció működjön, akkor pedig nem. Tehát ez nagyon fontos, hogy például a laterál habenulának a feladata az az, hogy döntéseket hozzon az állat folyamatosan. Attól függően, hogy a vélhetően számára a döntés az jó kimenetelű lesz, vagy rossz. A laterál habenulában vannak olyan sejtek, amelyek például tudják, hogy ahhoz képest, hogy az állat mit vár, ahhoz képest jobbat vagy rosszabbat kap az állat. És állandóan ez az egyensúly folyamatosan fennáll az élőlényben, amellyel próbálja megbecsülni, hogy vajon jobb, hogy olyan az élmény, amit most átél, az jobb-e vagy rosszabb. Ha jobb, akkor próbálja újra átélni és keresni ezt a helyzetet, ha rosszabb értelemszerűen igyekszik elkerülni. És azt, hogy ezt hogyan állítja be az állat, az különböző agyterületeknek az aktiválása és deaktiválása, gátlása, serkentése teszi lehetővé, és erre találtuk pár évvel ezelőtt egy olyan agyterületet, amelyik rossz érzést okoz, negatív élményt okoz, és így aztán az állat elkerüli a tevékenységet, és a most, amiről most beszélünk, ez a SVTG-ről, ami pedig egy gátlósejt populáció, egy új mag, ez pedig, ennek a feladata pedig az, hogy elősegítse azt a tevékenységet, amit az állat éppen csinál, és így gátolva a laterál habenulát jó érzést okoz az állatnak. Ilyen egyébként nem csak egy terület van az agyban, de ez, mint kiderült, egy nagyon fontos terület ebből a szempontból, mert ha ezt legátoljuk, akkor az állat nem tud igazából megfelelő döntéseket hozni, és nem tudja a pozitív irányba terelni a gondolatait, az érzéseit.
Én most az emberre kérdeznék rá, tudom, hogy az emberekkel nagyon nehéz kísérleteket végezni, mert nagyon korlátozottak a lehetőségek, de akkor is az a legfontosabb legalábbis az embernek, hogy az ő agyában hogyan születnek a döntések. Ha egy adott kérdésre az ember több egymásnak ellentmondó választ is adhat, melyik agyi rész dönti el, hogy az ember mit cselekedjen?
Ez egy nagyon fontos kérdés. És valóban egyébként mi nekünk is elsődleges, hogy a kutatásainkat elsősorban az emberiség javára szeretnénk fordítani, és így mindig igyekszünk megvizsgálni, hogy az emberben az általunk felfedezett, leírt, vagy vizsgált agyterületek azok vannak-e, és itt ebben az esetben is egyébként azt tettük, hogy ezeket a sejteknek a genetikai állományát azt kivettük belőlük egy kis üveg pipettával, és megnéztük, hogy milyen genetikai állományjal rendelkezik, és ebből kiderítettük, hogy van egy bizonyos fehérje bennük, ami nagyon egyedi, és a környéken lévő sejtekben egyáltalán nincs ilyen. És ennek megfelelően ezt a fehérjét használtuk arra, hogy megpróbáljuk azonosítani ezeket a sejteket, és sikerült is, és mind az egérben, patkányban, majomban, és később emberben is megtaláltuk ezeknek a fehérjének a segítségével ezeket a sejteket, tehát tudjuk, hogy ezek a sejtek, amiket mi felfedeztünk az egérben, azok megvannak az emberben is, ez is benne is van a publikációban, méghozzá a dorzális fej és a locus ceruleus között, ugyanúgy, ahogy az ember az egérben, ugyanúgy az emberben is ott van. Tehát azt láthattuk, hogy ugyanúgy ott van. Mi is volt a kérdésük a második fele?
Hát, hogy van egymásnak ellentmondó információ valamiről.
Igen.
Melyik agyi rész dönt, hogy akkor jobbra menjek, vagy balra menjek? Igen, jobb kezememet emeljen fel, vagy a bal kezemet? Arra nézek, vagy erre nézek?
Így van, ez egy nagyon érdekes, nagyon fontos kérdés. Valójában több különböző agyterület egyszerre ad válaszokat egyes kérdésekre, és aztán utána ezek a válaszok, ezek befutnak bizonyos központokba, és ott kialakulnak egyensúlyi helyzetek, amiből végül születik egy döntés. Tehát az egyik ilyen terület az éppen a laterális habenula, ami végső soron összegez több bejövő élményt, és végül döntést hoz. Ugye hát természetesen azt tudjuk, hogy azért vannak olyan helyzetek, amikor akár az állat, akár az ember annak ellenére is dönti, egy adott feladatot választ, hogy tudja, hogy azért ez neki nem feltétlenül teljes egészében jó, de összességében mégis célszerűnek látja. Hát erre nagyon-nagyon jó példa az, hogy természetesen egy állat nagyon-nagyon sokat hajlandó dolgozni bizonyos étel megszerzéséért, hiszen annak ellenére, hogy ő tudja, hogy az fárasztó és az nem jó neki, mégis egy magasabb rendű ösztön az az, hogy túléljen, és ezért képes olyan fáradtságokat is elvégezni, olyan fárasztó feladatokat is elvégezni, amit egyébként nem szívesen tesz meg, de hát nyilván életben akar maradni. Tehát ezeknek erről azt kell tudni, hogy ez egyébként egy általában egy nagyon-nagyon fontos kérdés az idegtudományban, és a konkrét válasz az nem egyszerű. Méghozzá azért nem, mert valójában az idegrendszer nem úgy működik, hogy aztán van egy kicsi én, valahol egy sejt, ami végül is vár mindent, mindenféle döntés, az összes bejövő információt, és aztán ő megmondja, hogy akkor most mi történjen. Hanem itt egy teljes hálózat komplex működése teszi lehetővé, hogy végül is megszülessen egy döntés, és az pontosan, hogy ez az utolsó döntés hol létesül, ha egyáltalán van egy utolsó pont, azt még nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy valószínűleg nem lesz egy egyetlen sejtpopuláció, ami a végső döntés.
Megpróbálom akkor tisztázni, vagy rövidíteni a kérdésemet, hogy van-e olyan az agyunkban, hogy főnök? Tehát arra gondolok, hogy például agykéreg, agytörzs, hipokampusz, stb. Tehát, hogy ezek között van-e rangsor?
Nem igazán. Hiszen vannak olyan, nyilvánvalóan a legmagasabb rendű kérgiterületek az asszociációs kéreg. Az ember esetében az agyunk első részén lévő kéregterületek nagyon jól képesek összegezni az ismereteinket, és jóslásokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy az a következő dolog, amit megtesznek, aznak milyen következményei lesznek. És ilyen értelemben ez egy eléggé magas rendű szabályozást jelent. És az ember esetében bizony olyan dolgokat is megteszünk, amit egyáltalán nem akarunk, mert nagyon sok szempontból ellene van a túlélési ösztönünknek is akár, de mégis megteszünk, mert felül bírálja az agykérgünk a teendőinket. És ilyen értelemben ez egy nagyon erős késztetést okoz. De ez is inkább csak egy hálózat, és nem egy picike agyterület, amelyik végső döntést meghozza, mert mindig lehet újabb és újabb információkkal gazdagodni, ami tovább változtatja ezt a döntést. Ugyanakkor és szeretnék még egy dolgot mondani ezzel kapcsolatban, ami talán érdekes lehet, hogy ugye egy időben az orvos tudományban bizonyos betegségeket gyógyítottak úgy, hogy az agy két oldalát ketté vágták. Méghozzá az agykéreg két oldala között, illetve nagyon sok más agyterület között is, az agy közepén húzódnak rostok, amelyek összekötik a két agyféltekét. És ezért még az embereknél megfigyelték, illetve vannak, igen, megfigyelték, hogy a két agyféltekéjük más döntést hozott. Voltak olyan esetek, amelyek általában ugye az ember csak a baloldali agyféltekéjével tud beszélni, de van olyan néhány ember, aki valamelyest képes volt kommunikálni a jobb agyféltekéjével is, és hogyha ezeknél az embereknél ketté volt vágva a két agyfélteke, akkor szépen tetten lehetett érni, hogy a két agyfélteke saját döntést hozott a világról. Sőt, ezeknél az embereknél vannak ilyen kísérletek, hogy az egyik kezével felemel egy dolgot, mert szeretne valamit csinálni vele, a másik keze átveszi, és azt pedig lerakja, mert ő pedig nem szeretne semmit csinálni vele. Vagy pedig megkérdezik az agynak egyik oldalát. Tehát ugye az agyunk ketté van osztva, és ugye a látóterünk is ketté van osztva, és hogyha a baloldali látótérben tettek egy kérdést, akkor az annak megfelelő agyterület mást válaszolt, mint a másik, de hogyha az embert megkérdezték, hogy például miért döntött így, A másik agyféltekét megkérdezték, hogy miért döntött úgy az ellenkező agyfélteke, akkor megpróbálta megmagyarázni, hogy miért dönthetett így, mert az agy úgy működik, hogy saját maga próbálja értelmezni a saját viselkedését is. És egyébként ez nagyon fontos mindannyiunk számára egyébként ezt megérteni, mert ez azt is megmutatja, hogy az agy olyannyira próbálja saját magát értelmezni, és próbál levonni következtetéseket, hogy bizony a saját tetteik visszahatnak a saját gondolkodásunkra is, és a saját érzéseink visszahatnak a saját gondolkodásunkra is, és az, ahogy beszélünk bizonyos dolgokra, is visszahat arra, ahogy érzünk. Tehát ezért szokták javasolni a pszichológusok is, hogy igyekezzünk a gondolkodásunkat és a kommunikációnkat, azt, ahogyan interpretálunk dolgokat, abban meglátni a pozitív oldalát is, hiszen ha ezt nem tesszük, az negatívan hat vissza a gondolkodásunkra későbbiekben is. Volt is egyébként ilyen tanulmány, hogyha azokat az embereknek nehézségeik támadtak bizonyos rossz élményeik feldolgozásában, megkérték, hogy próbálják meg elképzelni, hogy mik azok az aspektusai a történteknek, amelyek végül is tulajdonképpen jók, mert minden rosszban van valami jó. Próbáljanak mesélni erről. És azok, akik erről meséltek, és próbálták így interpretálni a negatív eseményeiket, azok hosszú távon sokkal jobb pszichológiai állapotban, sokkal boldogabban tudták elfogadni a történteket, mint azok, akik nem. Magyarul az agy saját magára is visszahat. És itt kerülök vissza ugyanarra a kérdésre, amit eredetileg kérdezett, hogy vajon van-e egy végső döntéshozó. Hát ugye az agy folyamatosan értékeli a helyzetet. És még akkor is, hogyha meghozunk látszólag egy döntést, magunk is tudjuk, hogy néha meggondoljuk magunkat. Mert az agy különböző részeiben a különböző egyensúlyok, azok folyamatosan eldőlhetnek jobbra vagy balra. És ezért még az agynak sem egyszerű egy végső döntést hoznia. Ahogy a két agyfélteke képes külön döntéseket hozni, úgy mi is érezzük azt a mindennapokban, hogy egyes döntéseink, amik mondjuk nehezen hozunk meg, néha saját magunkkal tovább vacilálunk, vitatkozunk azon, hogy vajon a döntés helyes volt-e, mert újabb és újabb tények kerülnek elő. De ez nem baj, és nyilván különböző emberek különbözőképpen is látnak emiatt dolgokat, mert az egyensúly bennük máshova tolódik. És ez tesz igazából rugalmassá az emberi populációt. Ugyanis képzeljük csak el bármilyen élőlény csoport, amelyik nagyon specializálódik egy bizonyos döntéshozatalra, egy bizonyos gondolkodási sémára, és a környezet megváltozik körülötte, de ő még mindig akarna ugyanúgy dönteni, azok kipusztultak. Azok az állatok, amelyekben a diverzitás, a különbözőséget elfogadták, amelyekben természetesnek veszi az a csoport, az élőlény csoport, hogy sokféle gondolkodás, sokféle irány, sokféle megoldást elfogad az adott élőlény csoport, az sokkal valószínűbb, hogy túlél az evolúció során, hiszen a körülmények nagyon könnyen változhatnak körülöttünk, és az újabb és újabb körülmények újabb és újabb kihívásokat tesznek elénk, és az újabb kihívásokra mindig lesznek olyan emberek, akik képesek lesznek reagálni. Ugyanúgy ugye természetesen például háborúban azok, akik bátrabbak, képesek megvédeni a többieket, viszont ott is szükség van olyanokra, akik nem annyira bátrak, mert nem mennek el harcolni, és ők viszont megőrzik a genetikai hátterét az adott fajnak, és nem pusztul ki. Mert ha mindenki elmenne háborúba, akkor az is rossz lenne, de az is rossz lenne, ha senki sem. Tehát ez általában, tehát itt most igazából az ősemberekre, meg az ősi csoportokra gondolok, amikor meg kellett harcolni mondjuk egy oroszláncsordával. Ezek fontos dolgok, hogy a döntéseinket, azokat nem csak egy populáción belül, nem csak az emberek döntenek különbözőképpen, hanem még az agyon belül is lehetnek különböző vélemények, és így nehéz azt mondani, hogy volna egy adott agyterület, amelyik a végső döntést meghozza, hiszen ő is az utolsó pillanatig vacilálhat.
Köszönöm az interjút, Nyíri Gábor agykutató, a Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet csoportvezetője volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Utópia.
Magyar kutatók eredményei alapján a farkastól genetikailag távolabb álló modern kutyafajták relatív agymérete nagyobb, mint az ősi több ezer éves fajtáké. Az agyméret növekedése nem köthető a fajták szerepéhez, sem életmenet jellemzőkhöz, ezért feltehetően a városiasodó komplexebb társas környezet hatása. Vajon összefüggésben van-e az agyméret azzal a feladattal, amire a fajtát kitenyésztették, van-e különbség például az ölebek és a vadászkutyák között? Vagy inkább a várható élettartam, az utódnevelés nehézségei állnak a háttérben? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ELTE etológiai tanszékének legújabb cikke, amely az Evolution című szaklapban jelent meg. Itt van velünk Kubinyi Enikő etológus, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa. Kedi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést!
Az a kérdésem, hogy vajon miért olyan okosak a kutyáink?
Miért olyan okosak? Hát erre ezer dolgot lehetne mondani, de elsősorban biztos, hogy azért olyan okosak, mert így kerültek mellénk, annak köszönhetik, hogy ők lettek az első házi állataink, hogy már 25 ezer évvel ezelőtt is nagyon okosnak találtuk az őseiket. Inkább talán most ebben a kutatásban az az igazán izgalmas, hogy a farkashoz képest a kutyáknak jelentősen kisebb az agytérfogata, és ebből sokáig azt gondolták a kutatók, hogy a kutya sokkal butár, mint a farkas. Ezt nem sikerült bebizonyítani, tehát hogyha csinálunk mindenféle kísérletet, akkor hol ezt találjuk, hol azt, és egyébként is nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk okosságnak. De az, hogy a kutyák agymérete a háziasításnál lecsökkent, az nem csak a kutyákra jellemző, hanem minden házi állatra. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ők sokkal biztonságosabb környezetben élnek, mint az őseik, mint a vadállatok, ezért nincsen szükségük erre a rendkívül energiaigényes szövetnek a fenntartására, mint az agy jelent, hanem fordíthatják az energiát másra.
Elnézést, megkérdezhetem,
a létrehozására.
Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora, hány köbcenti egy farkas agyvelő és egy kutya agyvelő? Hogy lehet-e ilyen összehasonlítást tenni?
Igen, abszolút jó kérdés. Vannak saját adataink is. A cikkben megjelent adatok, azok 48 farkasról készültek. Itt az átlagos súlyuk ezeknek az állatoknak 31 kiló volt, és az agytérfogatuk pedig 131 köbcentiméter. És hogyha kiválogatjuk a rengeteg kutyából, akiről sikerült adatot gyűjtenünk, 850 körüli kutyáról, ból kiválogatjuk a 30 kilósakat körülbelül, akkor az ő agyuknak a térfogata az mindössze 100 köbcentiméter. Tehát a farkas és 131, a kutyáé 100. Úgyhogy itt látunk egy 24%-os térfogat csökkenést, ami azért elég jelentős.
Mi hiányzik a kutyáknak az agyából, ami a farkasok agyában megvan?
Mindenük megvan, arányosan kisebbek, tehát nem úgy néz ki, hogy a túlélés a vadonban az annyira nehéz, olyan nagy agykapacitást igényel az, hogy hát a puszta létfenntartás, tehát hogy vadászni kell minden nap, elkerülni a veszélyhelyzeteket, és így tovább. Ehhez képest ugye egy kutyának kényelmes élete van, mert minden megkap a gazdájától. Tehát nincsen szüksége ilyen kapacitású agyra. De ezt már tudtuk, tehát hogy ezt nem mi fedeztük föl, hogy kisebb a háziállatok agya. Amit most találtunk, az minket is meglepett, mert az derült ki, hogyha összehasonlítunk sok kutyafajtát, 159 kutyafajtát hasonlítottunk össze ebben a publikációban.
Hány kutyafajta létezik, amelyeket...
Körülbelül 400.
Ezeket,
körülbelül 400.
Ezeket ismerik az emberek, tehát 400 regisztrált kutyafajtáról van szó, vagy 400 féle?
Igen, több fajtaklub is van, az egyik ezt regisztrálja, a másik azt, meg azon is lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk fajtának, ezért mondjuk mindig azt, hogy körülbelül 400.
Aha. Magyarországon ebből mennyi található meg?
A 9, azt hiszem, hogy
mennyi?
Valahogy így.
Nem értettem. Nem értettem, hogy mennyi?
Magyar kutyafajta szerintem 9.
Nem van, a magyar kutyafajta, hogy Magyarországon mennyi
Magyarországon kutyafajta mennyi? Hát azt a fajta klubot kellene megkérdezni, de biztos több mint 100, nem? Aha. Nem tudom pontosan, 100-200 között vetítelem, de a fajta klub ezt meg tudja mondani, vagy hogyha ez fontos, akkor én is
nem fontos, csak belekérdeztem, azt hittem, hogy tudja fejből.
Nagyon sok olyan kutyafajta van, ami nincs is elismerve még, és akkor azokkal nyilván Magyarországon sem foglalkoznak.
Azt kérdezném, ami lehet, hogy egy nagyon buta kérdés, hogy minél nagyobb a feje a kutyának, annál több ész van benne?
Annál több agy van benne, igen, tehát minél nagyobb a testmérete, annál nagyobb lesz az agya is. Ezért ebben a publikációban mi relatív agymérettel számoltunk, tehát van egy bonyolult képlet, amiből kiszámoltuk a relatív agyméretet, és azt hasonlítottuk össze. Egyébként érdekesség az, hogy nem egyenesen arányosan csökken a testmérettel az agy térfogat. Tehát egy kicsi kutyának arányosan azért jóval nagyobb az agya, mint amit várnánk tehát egy egyenes arányosság alapján. Úgyhogy a kiskutyáknak is azért megvan. Tehát körülbelül háromszoros a térfogat különbség a legnagyobb és a legkisebb kutyák között maximum, ami azért meglepő, mert ugye a testméretben jóval nagyobb különbségek vannak.
Hát persze, egy Yorkshire és egy Dán dog vagy német dog között van egy 20-szoros vagy 30-szoros különbség a testsúlyt tekintve, vagy lehet, hogy többszörös is.
Igen, igen, és az agyban ezt nem látjuk, de azért egy nagyobb kutyának természetesen nagyobb az agya is, és az is érdekes, hogy a fejformával is ez tud változni, tehát bizonyos részek, például a szaglóhagyma, az ugye a rövid kutyáknál teljesen deformálódnak, torzulnak.
Idézek az önök által küldött tájékoztatóból. A kutyák háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött, de 10 ezer évig a kutyák és a farkasok küllemre nem különböztek. Sok ősi fajta, például a szánhúzó kutyák ma is hasonlítanak a farkasokra. A letelepedés, a földművelés, pásztorkodás elterjedése és a vagyon felhalmozása viszont különböző feladatokat kínáltak a kutyáknak, szükséglet őr, terelő, vadászkutyákra, sőt ölebekre is. A ma ismert küllemben nagyon karakteres fajták jelentős része azonban csak az ipari forradalom óta, főként az utóbbi 2 évszázadban alakult ki, amióta a kutyatenyésztés egyfajta hobbivá vált, mondja Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék főmunkatársa. Azt lehet-e tudni, hogy hány nemzedék, illetve mennyi idő alatt változik a kutya agytérfogata?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye 25 ezer évvel kezdődött körülbelül háziasítás, és akkor még biztosan a kutyák is csak egyszer tüzeltek évente, mint a farkasok, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor változott ez meg, és jelent meg a kétszeri tüzelés, ami ma jellemző a kutyákra, és ezt azért említem, mert felgyorsult, ugye a generációs idő rövidebb lett a kutyáknál, sokkal rövidebb idő alatt jobban el tudtak szaporodni. Az alomméret is általában nagyobb szokott lenni a kutyáknál, mint a farkasoknál. Ez mind összefüggésben van azzal, amit az előbb is pedzegettem, hogyha nem kell az agyra fordítani az energiát, akkor lehet másra, például az utódok számának a növelésére. És akkor az egyik ötletünk az is volt, hogy megnézzük az alomméretet. Garamszegi László Zsolttal dolgoztunk ebben a kutatásban, ő ökológiai kutatóközpontban evolúcióbiológus, és nagyon régóta foglalkozik az agy evolúciójával, úgyhogy elsősorban az ő ötletei voltak, ő szerette volna ezeket az úgynevezett mikroevolúciós folyamatokat vizsgálni a kutyafajtáknál. Szóval gyűjtöttünk adatot arról, hogy egy-egy fajtának hány kiskutyája születik általában, mekkora az alomméret. És akkor az egyik ötlet az volt, hogy összefüggést találunk majd elnézést a relatív agytérfogattal, de nem így történt. Tehát, hogy ez nem jött be. Volt egy olyan ötletünk is, hogy talán, hogyha mondjuk ugye elképzelünk egy juhászkutyát, hogy mennyire bonyolult munkát végez, rengeteg juhot kell terelnie, odafigyelni a gazdajára, hogy ő merre mutat, milyen irányba menjen, oldalra, szemből, stb. És ez tényleg nagyon bonyolult munka. Hát ha az a juhászkutyáknak a relatív agymérete mondjuk nagyobb, mint egy ölebnek, akinek nem kell csinálni semmit, csak feküdni egész nap a gazda ölében, hát ez se jött be, tehát amikor fajta csoportokat hasonlítottunk össze, akkor se találtunk különbséget. Úgyhogy...
És ebből mire következtetnek?
Hát ez nagyon szöget ütött a fejünkbe, hogy tényleg akkor mi lehet az ok? A fejformával sem, amit az előbb mondtam, hogy tényleg annyira jól látható a torzulás, gömb alakú nagyon a rövidorú kutyáknak az agya, más kutyáké meg sokkal elnyúltabb, és ezt gondoltuk, hogy akkor itt is látunk majd térfogatkülönbséget, de ez nem így volt. Úgyhogy törjük a fejünket, hogy mi lehet akkor mégiscsak az oka annak, hogy a modernebb fajták, akik az utóbbi 1-200 évben alakultak ki, azoknak az agya mérete mégis megnőtt, és akkor erre ezt a magyarázatot találtunk ki, amit ön is elmondott, hogy hát az egyetlen dolog, amit látunk a fajták közötti különbségként, hogy az ősi típusú fajták, tehát például a szánhúzó kutyák ilyenek, a szibériai husky, alaszkai malamut, azok egy olyan környezetben éltek ki, alakultak ki, amikor még hát relatíve szabadon lehetett élni, meg sokszor a kutyák meg kellett látni maguk, de nem volt annyira nagyon-nagyon sok szabály, mint amit most a városiasodó körülmények, vagy az urbanizált körülmények között élő kutyáknak muszáj betartaniuk. Tehát a modern kutyák, akik tehát az iparosodás óta alakultak ki, mióta az embereknek van ideje hobbira, széles rétegeknek, mert természetesen a nemeseknek előtte is volt pénze és ideje hobbira, de az iparosodás tette lehetővé, hogy ez egy széles bázison elterjedő hobbi lehetett a kutyatenyésztés. Ez a 19. század végén kezdődött, és gyakorlatilag a papíros kutyák, a törzskönyvezett kutyák azóta alakultak ki. És az említett 400 fajtának a nagy része az mindössze az utóbbi 100-200 évben jelent meg. És azóta az emberek ugye egyre inkább városokban élnek, a kutyákat vitték magukkal, a kutyáknak egy teljesen új életkörülményhez kellett alkalmazkodniuk, ami sokkal több kihívással jár, mint a korábbi szabad élet, és azt gondoljuk, hogy talán ezzel van összefüggésben, hogy egy kicsit megnövekedett az ősi típusú fajtákhoz képest az agyméretük, a relatív agyméretük.
Tegnap kaptam egy e-mailt az etológiai tanszékről, Bognár Zsófiától, ebből idézek. Nemrég megjelent egy tanulmányunk az Applied Animal Behavior Science folyóiratban. A kutatásban azt vizsgáltuk, vajon mi okozhatja a rövid orrú kutyafajták, mint a bulldog és a mops növekvő népszerűségét a vele született egészségi problémák ellenére. Ön is részt vett a cikk létrejöttében, vagyis mi az oka a népszerűségünknek?
Ezt nagyon szeretnénk tudni, igazából az adta a kiindulását ennek a cikknek, hogy volt egy vizsgálatunk az etológia tanszéken, ahol leteszteltünk több mint 100 kutyát egy viselkedéstesztben, és azt találtuk, hogy a rövid orrú kutyák, mint amilyen a mops, meg a francia bulldog, nagyon sokat néznek az ember szemébe, ami egy nagyon bájos dolog, tehát ez megdobogtatja az ember szívét.
Most akkor egy pillanat, öntől idézek, arra számítottunk, mondja ön, hogy a rövid orrú kutyák egyik legnagyobb vonzereje a nagy szemükben rejlik, és a gazdáik örülnek, ha a kutyák rájuk néznek, mondta Kubinyi Enikő, a Lendület társállatkutatócsoport vezetője. De legalábbis a fényfigép felvételek alapján nem ezt találtuk, hanem mit találtok?
Igen, mutattunk egy ügyes kis kérdőívben képpárokat. Ugyanaz a kutya az egyik képen kvázi szembenézett, tehát belenézett a lencsébe, fényképezőgép lencsébe, és a másik képen egy egész picit elfordította a fejét, nem nézett be a lencsébe. És akkor azt vártuk, hogy aki nagyon szereti a rövidfejű kutyákat, tehát mondjuk van neki otthon, ilyen kutyát választott, az jobban kedveli majd a szembenézős kutyát. Tehát, hogyha a kutya ezen a két képpár, tehát a két két közül azt fogja választani, ahol a kutyus szembenéz vele. De nem ezt találtuk, egyetlen teljesen mindegy volt ezeknek a válaszadóknak, és csak nekik, hogy melyik képet választják. És volt még az az ötletünk is, hogy talán nem ismerik, hogy ezeknek a kutyáknak nagyon sok betegsége van, beleszületett betegsége.
Ugye, hát például a buldog az nem kap levegőt. Azért szörcsög, mert nem kap levegőt, amit lehet, hogy a gazdája vagy valakik jópofa dolognak tartanak.
Nagyon, pontosan így van, ahogy ön is mondja. Megkérdeztünk, felsoroltunk egy csomó betegséget, és össze kellett kötni bizonyos kutyafajtákkal, és akkor azt vártuk, hogy észre se veszik, hogy nem tudják, hogy a kutyáknak van ilyen betegsége, és ebben a várakozásunkban is úgymond csalatkoztunk, de ez a rossz kifejezés, mert igazából jó hír, hogy tudják ezek a kutyatartók, akik kedvelik a rövid fejű kutyákat, hogy sok-sok betegség van jelen az ő kedvelt fajtájukban. És ráadásul gyűjtöttünk adatot arról is, hogy ők mennyire empatikusak. Mert az is lehet, hogy tudja, hogy beteg a kutya, de nem érdekli, ugye?
Igen.
De nem ez a helyzet, ezek a gazdák nagyon empatikusak, tehát nagyon-nagyon szeretik a kutyát, és együtt éreznek velük.
Sőt, elviszik megoperálni őket, amikor meg kell operálni, hogy kapjon levegőt a kutya. Azt hiszem a francia buldognál van ilyen.
Bizony, ez nem is ritka. Csak hogy akkor megint csak ott voltunk, hogy de akkor mégis miért kedvelik ennyi, miért vásárolják meg ezeket a kutyákat, hogyha tudják, hogy betegek.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya.
Velük.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya, mert hogy a jelenleg vannak olyan helyek, ahol úgy lehet kutyát vásárolni, hogy még a szint is megkérdezik, meg hogy pontosan mekkora legyen, és akkor olyan szülőt választanak, és direkt nekem tenyésztik ki, igaz, ilyen milliós nagyságrendbe kerül.
Lehet, hogy, és ez sajnos ezt a kérdében nem vizsgáltuk, nem kérdeztünk rá erre, hogy mennyire érdekli a divat, a trend ezeket a gazdákat, pedig ez izgalmas lehetne, és lehet, hogy ebbe az irányba kell majd elmennünk, vagy az, hogy egy celebnek van egy-két-három ilyen kutyája, és akkor én is szeretnék, ez mennyire tényező a választásban. Mi más kérdeztünk meg, ugye volt szó a betegségről, volt szó a szembenézésről, volt szó az empátiáról, de ezen kívül az is kiderült, hogy a gazdák, akik rövidfejű kutyákat tartanak, általában első kutyások.
Tehát tapasztalatlan kutyások.
És fiatalok, és tapasztalatlanok, és arra kezdtünk gyanakodni, hogy valójában ők nem nagyon tudják, hogy néz ki egy egészséges kutya. És normalizálják ezeket a betegségeket. Tehát amit ön ugye vízlatulajdonos, pontosan tudja, egy kutya nem szörcsöd.
Weimári vízlatulajdonos vagyok. Most volt vízlám, magyar vízlám is, meg volt pointerem is, de most egy Weimári vízlám.
Különkezik, Weimári vízlám. Jó, akkor ez Weimári vízlám. Nekem meg magyar vízlám volt.
Őt tartom az acél kutyát a világ legokosabb kutyájának.
Kétségtelenül én ezt készséggel elhiszem.
És egyszer elviszem az etológiai tanszékre, csak már 10 éves elmúlt, de
nagyon szívesen várjuk.
De fantasztikus agya van, és hihetetlen.
Egyetértek, hogy fantasztikus olyan, és hát azzal is, hogy gyönyörű.
Színe
van, gyönyörű küllem.
Szerelmes vagyok bele. Van egy lány, Weimári vizsla, abban tényleg szerelmes vagyok, csak hát sajnos a két faj között, az ember és a kutya között ez nem működik, ez az átjárás.
Viszont oda akartam kiukadni, hogy ön szemmel a természetes kutya nem küzd azért, hogy levegőt vegyem. És akinek pedig rövidfejű kutyája van, ő pedig azt gondolja, hogy ez a fajtának a normális tulajdonsága. És az derült ki az adatainkból, hogy nem feltétlenül jut eszébe, hogy ez a kutyának egy küzdelem és fájdalmat okoz.
Azt írják még ebben a kutatásban, hogy sok országban folyik felvilágosító kampány a rövidorú fajták betegségeiről, itt nálunk nem folyik. De a növekvő népszerűségükből látható, hogy ezek nem túl eredményesek. Egyértelmű, hogy az egészségi problémák felsorolása nem tántorítja el az embereket attól, hogy ezeket a kutyákat megvásárolják. Ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy az egészségi problémákat nem szabad normális vagy elfogadható jellemzőnek tekinteni, mert ezek gyakran fájdalmat okoznak a kutyáknak. A kutyatartóknak azt is tudatosítaniuk kell, hogy a választásukkal jelentős szerepet játszanak a kutyafajták egészségének alakításában, mondta Bognár Zsófia. Ezt magyarázta lényegében az előbb is. Mi a vélemény egyébként erről?
Úgy néz ki, hogy tényleg hatástalan annak a felsorolása, hogy hát ezek a kutyafajták ezzel a betegséggel, amazzal és emezzel küzdenek, mert ha nincsen mellette ott, hogy ez a kutyának fájdalommal jár, ez a kutya számára fájdalommal jár, és ezek a betegségek olyannyira, hogy mondjam, károsak, hogy jelentősen megrövidítik a kutyák várható élettartamát.
Mennyi ideig élnek?
A francia boldogok. 4,5 évig él mindössze. Miközben a kutyák átlagos várható élettartama 13 év.
Igen, 13 év.
Ehhez képest ez elképesztő. És ezeknek a kutyáknak
a
80% fölött császármetszéssel születik. Nem tudnak emberi segítség nélkül megszületni sem.
És a mopszok azok mennyi ideig élnek?
A mopszoké magasabb, mint a francia boldogé, 7-8 év körül van, és természetesen mindig vannak kivételek, tehát nem tudhatja az ember, hogy hozzá, amikor kiskutya érkezik, akkor kivétel lesz-e, vagy nem. De nagyon alacsony a várható élettartam, és ez a betegségek miatt van, és ezt meg kell érteni, hogyha ahogy mi betegek vagyunk, és az nekünk fáj, az a kutyának is fáj. De ahogy néha nem veszük észre a fájdalmat embertársaink, nál sem, viselkedésükben sem. Aki nem tudja, hogy néz ki pontosan egy egészséges kutya, vagy nem figyel eléggé oda a kutyának a jeleire, az talán nincsen vele tisztában, hogy a kutya mikor érez fájdalmat. És hát az az igazság, hogy ugye egy ragadozó állatról van szó, amit a természetben eredetileg nagyon sok sérülés ért, és nem szabadott mutatni a gyengeség jelét, és ezért a kutyák nagyon jól el is tudják leplezni a fájdalmat. Tehát nem is mondom azt, nem állítom, hogy könnyű észrevenni, hogy fájdalmat éreznek. Ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogyha egy kutya beteg, akkor bizonyára nagyon hasonló érzései vannak, mint amikor mi vagyunk betegek, és hogyha lehet, akkor ne hozzuk szegényt ebbe a helyzetbe, és hogyha lehet, akkor válaszunk olyan kutyát, akiknél egészséges életre lehet számítani, hosszú egészséges életre.
Tehát ön azt mondja, mint az etológiai tanszék főmunkatársa, mint aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, kutyák viselkedésével, fejlődésével, eredetével, stb., hogy felelőtlenség ilyen kutyát tartani.
Azt mondom, hogy aki szeretné, hogy a kutyája egészségesen, boldogan, kiegyensúlyozottan éljen mellette, az nagyon körültekintően választon, és ennek a körültekintésnek legyen egy része az is, hogy milyen fajtájú kutyák a legegészségesebbek, melyek számíthatnak a leghosszabb várható élettartama, ebből a szempontból is legyünk tudatosak, és ne normalizáljuk egy kutyának a betegségét, ne gondoljuk azt, hogy milyen cuki, hogyha egy kutya csak ülve tud aludni, hogyha folyamatosan horkol éjszaka a gyalvás közben. Ezek nem az egészséges kutyáknak a jellemzői.
Kubi Jenikő, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.